Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 10 perc van, már is robog tovább a Millás reggeli műsora itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Meg a hallgatókkal 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Van egy balesetünk, a Szilágyi Erzsébet Vasorban történt ez kifelé a Kútvölgyi út előtt, úgyhogy nagy körültekintéssel közlekedjünk ma reggel is, bár szerintem a fél ország wellnessezik, de azért ezek szerint van forgalom bőven. Mit ír a hallgató?
Az okozza a félreértés, hogy sokszor a ratkósok gyerekeit hívják ratkó gyerekeknek. Én is pont ilyen értelemben használtam, pedig tényleg úgy általában a ratkó korszakban születetteket hívják ratkó gyerekeknek.
Amikor ugye kiadták a jelszót, igen, hogy lánynak szülni dicsőség, asszonynak kötelesség. Ez pontosan.
50-es évek első felében vagyunk, a névadó ratkó Anna. Talán? Igen. Igen. Egészségügyi miniszter. Akkor volt ez a születés megugrás, és akkor ugye az 50-es évek első fele, és akkor ha az akkoriakat a gyerekeknek veszük, akkor nyilván a ratkónokák voltak már a 70-es években, így pontosan.
Igen. No, hát akkor kérem szépen, több szempontból is meghökkentő a mai. Ugye előbb az elhízásról beszélgettünk egy befektetési alapkezelő vezérigazgatójával, a zene alatt pedig a jutartás apró cseprő örömeiről egy autókereskedővel, mert hogy itt van a stúdióban Schiller Márka, Schiller autócsalás stratégia és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
És ez egy tök komoly beszélgetés volt, teszem hozzá, tehát nem ilyen sztorizgatás. No, figyelj, amikor te nálunk vagy, akkor mindig ilyen nagy iparági összefüggéseket beszélünk, de egy kicsit a cégről is szeretnénk egy ilyen vállalkozói portrét vázolnánk. Mit szólsz hozzá?
Hát muszáj egy kicsit lájtosítani, ha már a múlt héten is itt voltam, igen, akkor ugye...
Nem erről van szó.
Emberi vonalát is nézzük meg.
Kifogyhatatlan téma, mindjárt bebizonyítja a Várkonyi, aki jön utánad nem sokára. No, szóval figyelj, ez hogy kezdődött ez a sztori? Mert hogy ti már harmadik generációs vállalkozás vagytok. Ha így visszaszámolunk az időben, akkor ez ilyen Merkur időkig nyúlik vissza, amikor ugye befizetted a pénzt, és akkor valamilyen autót kaptál valamennyi várakozási idő után. És akkor még ment az adásvétel is, hogy azokat a sorszámokat ugye meg lehetett venni, akik előbb álltak nálad a sorba, hogyha ráígértél meg, stb. Szóval egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon hiánygazdaságos sztoriból hogy nőtt ki egy autókereskedő vállalkozás? El sem tudom képzelni.
Hát igen, meg itt amit hozzá kell tenni még a nagyon szabályozott részhez, hogy nekem a nagypapám, ő az 1980-as évek elején, konkrétan 80-ban, ő szeretett volna nyitni egy autószerviszt itt Angyalföldön. Viszont az iparengedélyeknek a száma az korlátozva volt, úgyhogy egy gumijavító műhelyt nyithatott, mert hogy
arra, ja, hogy így, arra volt
arra területileg engedély. Volt
kvóta.
Volt szabad engedélyszám, vagy darabszám, és akkor ugye megnyithatta. És akkor a Váci út Dunapláza felől egy kicsit a belváros felé eső részén egy szuterénbe ezt megnyithatta. Ez ugye 80, és hát ugye, hogy mondjam, akkoriban ugye gumit javítani, szerelni, újakat behozni nem volt egyszerű feladat, de ugye a kor követelményeinek megfelelő módszereivel ugye ezt összehozta a nagyfater, és 83-ban sikerült autószerviszt is nyitni, mert hogy ugye nyitottak ilyen irányba, és 83-ban megnyitotta a család az első autószervizét, ami ugye olyannyira volt márka független, hogy a mai napig van egy táblánk, amit nagypapa akkor reklámként kirakott, hogy a szakmába illő mindennemű javítást elvállalok. Tehát, hogy nem vacilált az öreg, minden jöhetett, és ugyanígy egyébként szabályozói oldalról nézve, ez tök érdekes ilyen tekintetben, még erre így nem nagyon világítottam rá, de hogy 89-ben meg úgy nyitotta meg a használt autó kereskedését nagypapa, hogy az volt, hogy kijátszott egy olyan szabályozást a tanácsnál, hogy az órásmester, hogyha megjavította az órákat, akkor használtan eladhatta. És akkor kérdezte ő, hogy ha ő megjavít egy autót,
lehet, akkor autót,
akkor miért nem adhatná
elő? Épp ezt akartam kérdezni egyébként, mert hogy azért, azért autószervizekből láttunk egy párat, de hát ugye nem váltottak profilt, vagy nem nyitottak az autókereskedelem felé, de azok szerint akkor ez így jött.
Hát ez így jött, igen, hogy nagypapa mindenképpen szeretett volna ugye kereskedni ezekkel az autókkal, és akkor hát hanem a legelső, de az egyik első magánzó használt autókereskedés, az innen ugye a stúdiótól nem messze a Dráva utca 17-ben, az ugye megnyílt általunk 89-ben, és ugye a nagy fordulópont a cégnek az életében az 91-ben jött el, amikortól már ugye új autómárkákat is képviselünk, ugye 91-től egészen az idei év elejéig ugye értékesítettük az Opelt, és ugye ott is az volt, hogy hogy mondjam, még a óriási gazdasági lehetőségek mentén azért abban az időszakban nem szalomból árultuk az első három évben, hanem konkrétan Murváról egy ilyen fedett sátorból az Opeleket, és 94-ben...
Ezek magyar Opelek voltak, igen, amit itt gyártott hát a Gotthardon?
Már magyar Opelek is voltak ugye benne, és ugye 94-ben nyitotta meg igazából az Opel szalonunk, az igazi autószalonos működése akkor állt fel, és akkor ugye onnantól egy hosszú Opeles időszak jött, és 2002 óta vagyunk több márkás kereskedőcsoport, bár ezt sokan kevesen tudták, mert mindegyik kereskedésünknek más-más neve volt, mert hogy ott is szabályozások miatt még a versenyszabályozás lehetővé tette azt, hogy mondjuk az importőr azt mondja, hogy a Schiller nevet mi csak az Opellal használhatjuk, más márkához nem fűzhetjük oda.
Igen.
És ezt ilyen 2010 hát szerintem talán 14-15 környékén ezt már fel tudtuk rugni, és akkor minden kereskedést átmárkáztunk, hogy akkor a Toyota Superből Toyota Schiller lett, a Skodák palotájából abból Skoda Schiller lett, és vicces volt egyébként, mert pár ügyfél ezt egy ilyen minőségbeli különbségnek érte meg, hogy jó, rossz volt korábban, most milyen jó lett.
Meg egyébként ez hogy jött?
Fordítva is meg lehet élni.
Abszolút.
Mm. Egyébként az hogy jött, hogy egy márkából több, tehát ezt a piac kényszerítette ki, vagy ti láttatok ebbe fantáziát, hogy ilyen hát multibrand legyetek?
Ebbe egyrészt nagypapa látta meg a fantáziát, másrészt meg tök egyszerű volt, ugye elkezdtek járni nyugatra, és nézelődtek, hogy ez másoknál hogy néz ki. És nagyon kevés volt nagyvárosokban az egymárkás kereskedés, tehát inkább az vidéken volt jellemző, hogy ugye egy családnak a neve kvázi, ugye egy márkával összefor. Viszont a nagyvárosokban ott ilyen multibrand autócentrumok látszottak, akkor még inkább ugye a városokban, és most ugye, hogyha itt a 2010-es éveket nézzük, akkor meg ugye már a város szélére költöztek ezek a létesítmények, tevékenységek.
Mikor volt az első generációváltás?
Hát az úgy nézett ki nálunk, hogy apa és nagypapa között ez egy olyan, azt lehet mondani, hogy 2007-től 2016-ig tartó időszak volt, kb.
Mennyi?
Tehát ez egy 9 év szép, volt.
Szép, komótosan átadtuk a boltot, igen.
Ezt tudod, ilyen generációváltásos konferencián hallottam a fiatalabb generációtól, hogy ilyen 10 évekig húzódott az átadás átvétel. Tehát hát ez egy, úgy tűnik egy ilyen jellemző.
Igen, és azt ugye tegyük hozzá, hogy akkor ez egy nagyon egyedi dolog volt. Mert hogy még ugye nem nagyon volt ilyesmi. Most meg ugye már ott tartunk, hogy ugye apa kezdi a stafétát ugye az én irányomba.
Ez is ennyi ideig fog tartani? Hogy látod?
Igazából
vagy ő
most...
már könnyebben engedi el a történetet, mint nagypapát. Ugye a nagypapád, ahogy hallottuk, szinte a nulláról hozta ezt össze. Elhiszem, hogy ott érzelmi kötődés is volt.
Hát abszolút, bár ugye apánál is vannak olyan projektek, ami neki az álmainak a megvalósulása. Például ő nagyon szerette volna, hogyha a rendtakár üzletágunk, ami 2007 óta létezik, az ki tudna menni a Budapesti reptérre, ez megvalósult 2022-ben, illetve nagypapa ötlete volt, de apa szerette volna már nagyon megvalósítani, hogy a céget költöztessük egy nagy központi telephelyre, és ne külön lokációkon legyünk. Ez ugye 2021-ben megnyitott Újpest szélén, a Váci út legvégén a nagy központi telephelyünk, tehát hogy ezek az álmai ugye megvalósultak, és ezzel párhuzamosan a cégnek pedig képült egy normális struktúrát menedzsmentje, amiben most már el lehet mondani azt, hogy apa ugye az operációban kvázi nincsen benne. Tehát, hogy ez már egy más jellegű átadás, mert amikor ugye nagypapa és apa között zajlott, hát akkor az operációban ugye könnyékig benne volt nagypapa, illetve amit még itt fontos megemlíteni, hogy a kor követelményeihez megfelelő vezetési stílussal, hát kellően autokrata és határozott gondolatokkal ugye juttatta sikerre a céget kvázi. Ehhez ugye azt hozzá kell tenni, hogy minden nap akkor mindenki sorba állt az irodája előtt, hogy megtudják, hogy mi a feladatuk. Ez ugye...
Na ez hogyan változott apukádnál, és hogyan működik nálad?
Hát apa is ugye már, tehát amikor a deklarált, mondjuk kvázi átadás kettőjük között megtörtént, apának például az egyik ilyen nagyon fontos szempont az az volt, hogy akkor legyen mondjuk egy controlling, legyen egy HR, és jöjjenek be ezek a multiknál szokványos, de szükséges funkciók is ugye a mi cégméretünknél, mert mostanra egyébként már több mint 300-an vagyunk a cégcsoportnál, de akkor is, hát szerintem már 200 környékén voltunk, amikor ugye apa ezt mind-mind átvette, és ugye elkezdte struktúrálni, és felhatalmazást adni a különböző vezetőknek. Köztünk apával az volt egy fontos különbség, meg egyébként a nagypapával is, hogy sokszor az volt, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy konkrét elképzeléseik voltak, hogy mit meg hogyan kell megcsinálni, és akkor én inkább elkezdtem a cél irányába nyomni őket, hogy ne a feladatot meg az eszközt válogassák már ki, nekem legyenek kedvesek, hanem
mondják el, hogy hova kell
meg azt a célt, mert ugye mind a kettőnek tök jó ötletei vannak, de ugye a mai kor követelményeinek megfelelően ugye az eszközöket hagy válasszák már ki a szakmájukban jártas kollégák, vagy adott esetben én, hogyha ugye arról van szó, hogy én is ugye itt landoltam, és a marketing területe volt az első, amiért így konkrétan feleltem, hogy akkor ott hagy válogassam már én hozzá azt, hogy ők ugye a cél, amit meghatároztak, tök jó, de az eszközöket hagy bízzák rám.
Neked mik a terveid generációváltásra? De neked is van elképzelésed, és így húzod az istrángot, és várod, hogy fater hátra lépjen, és akkor leigázzátok a római birodalmat a két héten belül? Tehát, hogy ilyen tervek vannak itt, de nekem az oroszlánt is. Hát a korodból adódóan mikor máskor ne tervezzen ilyesmit az ember, mint a ilyen fiatalon?
Hát az a helyzet, hogy a római birodalom leigázása jellegű gondolataim azért úgy nincsenek feltétlen, viszont hogyha bármilyen ilyen elképzelés van, hogy akkor ebbe vagy abba az irányba, hogy szerintem jó lenne menni, az meghallgatásra talál. Lásd a BYD kereskedésünk, ott azt én hoztam be a ötletként a cégbe, megvalósult, tök jól működik, és ebben szeretnénk majd ugye elmélyülni még jobban, hogy ugye ne csak egy BYD kereskedés legyünk, hanem az az én elképzelésem, hogy hosszú távon a BYD forjon össze ugyanúgy a nevünkkel, mint adott esetben ugye az Opel Anno.
Az Opel annak idején.
Tehát, hogy, és ebben nem húznak vissza, viszont úgy van, hogy egy ilyen stratégiai keretrendszert is behoztam a céghez, ez nekem egy nagy igényem volt, mert az egyetem alatt az összes beadandómat, hát akkor már erről a cégről írtam, ha már könnyű volt interjúval anyagot találni. Meg hasznos volt, tehát hogy nyilván ugye én óvodás korom óta itt képzeltem el magam, hogy én itt szeretnék majd dolgozni, és akkor ugye megismertem a céget, és hiányzott nekem mindig valami, hogy ugye pénzügyi tervek voltak, de hogy ugye leírt stratégia, nem mindenkinek a fejében volt valami, és akkor ugye ezen változtattunk, ott megvannak minden évben, hogy milyen irányba megyünk, és ez már közösen van meghatározva. Tehát, hogy itt abszolút teret kapok én is, nyilván apa az, aki ugye a végleges áment mondjuk rámondja ezekre a dolgokra, de nem szokott ebből konfliktus lenni, sőt ugye a vezetők is abszolút ugye ehhez hozzáteszik a saját részüket.
Na már egy fontos dolgot nem beszéltünk meg, ugye felvázoltad a cég fejlődési ívét, és tök jó volt hallani, de én legalább úgy, hogy nem vagyok benne a szakmában, legalább 2 vagy 3 olyan időszakot tudok az autók kereskedelmi piac életében meghatározni, amikor úgy aratott a csőd, mint annak a rendje. Tehát emlékszem, hogy és ez, egyébként ezeknek a nyomai a városszéli üvegpalotákban a mai napig látható, hogy az autókereskedésnek épült, aztán most már kínai üzlet van benne, vagy ott áll üresen.
Igen.
Ezeket hogy mozogtak ki a cég? Tehát szerinted mi volt az az erősség, ami mert azért elég nagy nevek is áldozatul estek egy-egy ilyen értékesítési viharnak, úgyhogy hát hogy mi volt az, ami titeket túllendített ezen?
Hát például, hogyha a 2008-2009-es időszakot nézzük, ott arra nyilván nekem csak ugye elbeszélt, hogy mondjam, emlékeim lehetnek, meg ugye sztorikat hallottam. Ott apa egy irtózatos nagy mázlinak tudja be félig meddig, hogy a devizahitelünket akkor, ami volt, azt forintra váltottuk egyik pillanatról a másikra.
Tehát még előtte, hogy kitartó más?
Igen, igen. Tehát, hogy az egy
jó,
szerencse
de
volt.
Hát egy a vállalkozás az szerencse is.
Igen, és akkor
honnan
ugye...
Honnan jött az iklet ehhez? Vagy egy tanács volt, vagy javaslat? Vagy
hát akkor úgy neki jött valahogy, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogyha így van, és akkor váltsuk át. Az mázli volt, és ugye ennek köszönhetően pont akkor például a Csiki Bege Lajostól az M3 bevezető melletti kereskedését, azt meg tudtuk vásárolni. Tehát, hogy mi akkor ugye bővülni tudtunk pont emiatt. A másik része meg itt a dolognak az, hogy ugye több lábon áll a cég. Tehát, hogyha mondjuk az értékesítés annyira nem is megy, de mondjuk vagy az új autó, akkor lehet, hogy a használt igen, meg a szerviz az folyamatosan kell, igénylik az emberek, illetve ugye van a rendtakár cégünk, tartós bérlet, tehát, hogy sok lábon áll a cég, és ez mindig jól jött, hogy ugye az egyes lábakra külön-külön lehet a különböző időszakokban támaszkodni, mert hát igen, van, hogy valami nagyon nem megy. Például egyébként a rendtakár üzletágnál is voltak most mélypontok, hogy ugye az ügyfeleink jó része az, vagy hát egy jó nagy adag része, de hát ez Budapest repterének a forgalmára elmondható, hogy ugye Oroszországból jött, meg például Izraelből.
Hát ott most pont az a két küldőpiacon van gubanc, ami ugye hozza a legtöbb.
Igen, de itt is akkor ugye át lehet állni, de hogy addig meg nem vagyunk csak annak a piacnak kitéve, mert ott van a többi láb.
Generációváltásra megint visszakanyarodnánk, mert közben az is eszembe jutott, az a kérdés is, hogy mik a tanulságok számodra? Tehát, hogyha, mert ezt nagyon sok helyről a műsorban is elhangzik, hogy most van az az időszak ebben a elmúlt néhány évben és az elkövetkezendőben, amikor a te generációd belép az üzleti életbe. Hogy lehet ezt lemenedzselni? Egyáltalán le lehet-e menedzselni zöggenőmentesen? És itt most nem csak az üzleti részét mondom, hogy akkor bemutatlak, ő a fiam, ő fogja vinni a céget, legyél hozzá ugyanolyan jó, mint hozzám, tehát nem az ilyen jellegű üzlet, mert én azt hallom, hogy ezek a dolgok, ezek fél év alatt lemenedzselhetőek. De az még, amíg az ember beleszokik abba, hogy kell vinni a bizniszt, meg apuka is tényleg kibírja, hogy ne szóljon bele minden egyes alkalommal, minden egyes döntésbe. Szóval ez viszont, ez a nehezebb része.
Na hát itt ugye nyilván különböző lépcsők vannak, hogy ugye, hogyha az utódot nézzük, hogy ugye ő melyik életszakaszában lép mondjuk bele a cégnek a működésébe, hogy ugye nyilván ez, hogy akkor bemutatom, hogy akkor holnaptól ő az ügyvezető, az azért necces, meg nem egészen így kell ennek feltétlen működni, hanem azért itt ugye egy fokozatosság az mindenképpen fontos, hiszen az sem mindegy, hogy ki mennyire lélegzett korábban együtt a céggel, vagy hogy pontosan tudja, hogy ki mit csinál, meg hogyan, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen izgalmas dolog, hogy oké, mély víz, de hogy előtte nem baj, hogyha az ember megtanul valamilyen szinten úszni. És itt, amit én nagyon fontosnak látok, az a nulladik pillanat, hogy beszéljük már meg, hogy ki mit szeretne. Tehát, hogy, és konkrétan mindenki mondja meg normálisan, hogy akkor, mint átadó, mit szeretne, mik az elvárásai, mert hogyha az, hogy ő a sírba viszi magával a céget úgy, hogy ő az ügyvezető, az első számú, és rajta kívül más nem lett bejegyezve, akkor úgy kell hozzáállni az egész generációváltáshoz.
Nehezen, mondjuk egy utód számára nehezen elfogadható, de mégiscsak, hogy ezt valahol akceptálni kell.
Hát igen, meg akkor fölépített, nem tudja el.
Ez nehezen elfogadható, de értető, hogy valaki az élete munkáját nem szívesen adja át, mert nem bízik az utódaiban, vagy nem tudom. Nem olyan életet akar nekik, vagy hát nem tudom, ezen
dolgok. Meg ugye, tehát hogy ez több, tehát cégmérettől is függ, hogy ugye mik az opciók, mert ugye az is lehet, hogy odaadja egy vagyonkezelőnek, és akkor az majd dédelgeti tovább a jövőben, de azért, hogyha a magyar családi cégeket méret, meg hogy mondjam, profittermelő képesség szintjén nézzük, akkor ugye a KKV szektor a legérintettebb ebben a tekintetben. Ott meg azért ilyesmi az kevésbé opció. Meg ugye lehet az is, hogy akkor exitre játszanak, hogy hozzuk fel a cégértéket, eladjuk, és akkor utána
mindenki csinál, amit szeretne. Nem akarod átvenni, fiam, akkor eladjuk, aztán majd megkapod örökséget.
Nálatok egyébként hogy volt már, mint családilag, mindkét generációváltásnál? Egyértelmű volt, hogy ki viszi tovább, vagy mondjuk több gyerek volt, vagy volt, aki nem akarta csinálni, voltak olyan esetek, amikor több gyerek is csinálta volna, konkrét például arra, hogy és más irányba vitték volna, és ebből volt feszültség. Aha. Máshol pont az volt a gond, hogy nem volt utód, aki csinálna, és emiatt nem lett tovább, vagy nem maradt családi cég a családi cég nálatok. Ezek hogy voltak?
Hát nálunk úgy van, hogy apánál ott neki van egy öccse, uh-huh. Viszont ő sérült sajnos, úgyhogy ő is benne van egyébként a cégben, nap mint nap ugye bejár, de hát nála ugye nem volt opció az, hogy ő ugye átvegye. Nálunk mi négyen vagyunk testvérek, és én vagyok az, aki aktívan teljes állásban most már, hogy van, 2016 óta benn dolgozom a cégben. A tavalyi év óta viszont a húgom is, mint gyakornok megjelent. Ő 9 évvel fiatalabb nálam, tehát ő még úgy nagyon az egyetem alatt gyakornokoskodik most, majd ki fogja találni, hogy mit meg hogy szeretne. Az öcsém, ő viszont teljesen más pályát választott, ő a tanácsadói szektorban helyezkedett el, ő 2 évvel fiatalabb nálam, tehát ő már simán bent lehetne és csinálhatná. Nem kizárt, hogy valamikor egyébként lehet. Ez így lesz, tehát hogy az ajtó az nem záródik be, hanem folyamatosan nyitva van, és van még egy húgom, ő 16 évvel fiatalabb nálam, hát ő majd kitalálja majd valamikor, hogy ugye mi lesz, meg hogy lesz, de egy picit ugye visszatérve erre, hogy akkor mi lehet a kulcs, szerintem az, hogy ugye korrektül beszéljük meg azt, hogy akkor ki mit szeretne. És hogyha az utód pedig például nem szeretné átvenni, akkor ne erőltessük, mert baromira nem fog menni. Tehát rámegy a személyes kapcsolatokra is a történet, másrészt meg, hogyha nagyon erőből nyomjuk le, akkor akár ugye az utódnak az egészségére is teljesen rámehet.
Hát meg a cég egészségére, mert ha félszívvel, kényszerrel csináljuk, akkor az nem ugyanaz, mint hogyha így szenvedéllyel, igen.
Hát igen, meg ugye kell egyfajta kölcsönös tisztelet, meg odafigyelés, illetve szerintem nem árt az, amit nálam szerintem apa például tök jól csinált, hogy ad egy homokozót, ahol kvázi szabad kezem van, és akkor bizonyít csak magamnak is, meg kvázi ugye a cégnek is meg tudom mutatni, hogy ugye tudom azt, hogy miről beszélek, meg hogy csinálom. Milyen volt nálunk ugye először nekem a közösségi média területe, utána a marketing területe, aztán most már egyre több minden csapódott így hozzám.
No, hát jó volt egy kicsit a kulisszák mögé pillantani, köszönjük szépen.
Schiller nagypapa iránt érdeklődnek, igen, a hallgatók, hogy ő még él, és beleszól, vagy hogy jól van, mi van vele.
Igen, tehát nagypapa, de most már egyébként déd nagypapa, hogyha így korrektül akarok fogalmazni. Akkor, tehát ő abszolút ér és virul, bejár a cégbe.
Hát mennyi idős most?
Nagypapa a 47-es évjárat.
Aha. Ó, hát akkor még. Fiatal, tehát, még 80 sincs, úgyhogy még bőven.
Abszolút bejár a cégbe, és az érdekes nagyon, hogy a haverjaival szokott találkozni, tehát hogy az a találkozási pont, hogy bejönnek hozzá, dumágatnak, bele nem szól most már tényleg semmibe, maximum kérdez, és hát néha azért vannak furcsa szokásai, van, amikor mondjuk, ha ebédszünetre elmegy a recepciós hölgy az autószalomban, akkor mondjuk beül a recepciós pultba, és akkor ott így köszönget az ügyfeleknek, tehát hogy minden elképzelhető, de szerintem élvezi, és büszke arra, hogy amit ő ugye elindított, az megy tovább.
Mm-hmm. Okay.
Érthető.
Nagyon szépen köszönjük, mert nagyon klassz, jó hangulatú beszélgetés volt hála neked, és akkor szép napot.
Köszönöm viszont.
Szerbusz. Az előbbi, hát jó, több mint 20 percben Schiller Márkkal beszélgettünk egy kicsit a cégükről, a Schiller Autó család stratégia és marketing igazgatója. Most akkor egy rövid szünet következik néhány zenében, és jön Várkonyi Gábor az autóipar egyéni szoc problémáival.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Némi kulisszatitkot el kell árulnunk, hogy megfelelő módon befogadhassátok a következő aranyköpést. Ugye egy szomorú hír apropóján, 2024. április 30-án elhunyt Paul Auster, amerikai író. Ennek kapcsán ránk írt Kántor Endre áccsal karöltve, hogy mindenképpen emlékezzünk meg Paul Austerrel, és én természetesen rendkívül ízetlen és ízléstelen módon megkérdeztem, hogy ki az, csak nem az a fazon, aki a műlábában csempészte a heroin. Erre Endre teljesen kiakadt. Úgyhogy, ha Endrét szeretnétek esetleg felbosszantani, ha így véletlenül találkoztok, akkor ma már második tippet adhatok, hogy nyugodtan játsszátok el azt, hogy fogalmatok sincs arról, hogy ki Paul Auster.
De hát ezen a vonalon még sorolhatnánk 100 művészt, igen, akivel igen, kapcsolatban igen. A helyen játszott fogalmad nincs
akkor. A kultúra lándzsa hegyét jelentő alkotások megkérdőjelezése, az totál siker szokott lenni Kántor Endrének. Na, de vissza Paul Austerhez. Mert hogy volt a pénzzel kapcsolatos egy mondása, ami szerintem pont a műsor tematikájába illik, így hangzik. A pénz sosem csak pénz. Mindig valami más is van, valami több, és mindig övé az utolsó szó.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Itt van a stúdióban Várkonyi Gábor, szevasz!
Jó reggelt, sziasztok!
Villámlátogatásra hazánkban érkezett Várkonyi Gábor.
Holnap megyek is tovább.
De gondoltam én.
Ki ez a drusztánk, ez a Steingart Gábor?
Ő egy 56-os magyar és egy német hölgynek a fia, aki Aha. a német gazdasági újságírásnak az egyik csúcsképviselője, Handelsblattnak volt korábban a főszerkesztője, és most pedig mindenféle ilyen díjnyertes újságírós, podcastos, saját projektes, előfizetéses médiaimpériumot hozott létre, ami egyébként elég jól hasít.
Na de mielőtt belevágnánk ebben, nagyon profin feladtad a magas labdát vendégünknek, de a kínai autóberuházásról egy gyors szakmai kommentát. Jön a barátkozunk meg egy újabb márkanévvel, a The Great Wall nevű gyártót rebesgetik. Van ennek bármi realitása? Mit suttognak iparági berkekben?
Hát állítólag Pécsen lesz egy ilyen jellegű autógyárunk, ezt lehet így pletyka szinten hallani most már egy pár hónapja. Én örülök neki, hiszen minden autógyárnak örülök.
De most akkor már hánynál tartunk? Most már
minden 10 falu építsen egy autógyára?
Azért ott még nem tartunk. Még mindig sehol nem vagyunk a szlovákokhoz képest, hogyha per főre lebontjuk az autógyártást.
Na de hát tudjuk, hogy ők rá is fáztak ezzel. Tehát amikor túlságosan mindenki... sok tojást rakunk egy, hogy szokták mondani?
Miben? Egy kosárba rakunk mindent. Hát igen, szerintem a magyar iparnak egyébként továbbra is az alapvető elemi érdeke, hogy a két világ itt találkozzon, mert most nem csak arra gondolok, hogy a kelet és a nyugat, hanem hogy a belső égésű technológia és az akkumulátor technológiával kapcsolatos villanyautózás. Tehát az akkumulátor alapú villanyautózás, inkább így akartam volna mondani, az is jelen legyen itt Magyarországon.
De az már kevésbé érdeke, hogy a kicsi hozzáadott értékű a olcsó munkaerőre épülő nulla tudást igénylő, vagy minimál tudást
igénylő. Gábor, ezt én értem, hogy ez egy olyan topik, amit ti nagyon szerettek mondogatni, csak ez nem így van.
De tehát, ez nem mondogatás szeretés.
Tehát értem, ez biztos, hogy erre azonnal reagálok, mert mint, hogy rögtön emocionálisan bevonva persze, érzem magam az adásba, és tudom, hogy ez volt a te célod, hogy pörögjön.
A Kaján Vigyort sajnos nem látják.
Igen.
A hallgatók Ács Gábor szája szegletében, de majd én közvetítem a meccset.
Csak gondoljatok arra például, amikor itt volt az a magyar cég, aki az autók közötti kommunikációért felel, és egy olyan innovációt, vagy olyan jellegű innovációt hozott az autóiparba, ami abszolút Magyarországhoz köthető, és a jövőben az egymással kommunikáló autók, amik ugye az alapfeltételét képezik mindenfajta biztonsági, meg önvezetési, meg egyéb dolognak, az egy olyan fejlesztésen fog alapulni, amit itt csináltunk.
Na jó, de ezek a kínaiak nem jelen fognak alapulni. Abban nem lesz fejlesztés.
Az, hogy a kínaiak itt mit fognak csinálni, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy nagyon sok beszállítóra, nekik is szükségük van, akik Európában jelen vannak.
Na de várjál, akkor a hallgató a saját fegyvereddel próbál odavágni, és azt mondja, hogy sajnos Kína nem a barátunk, az EU-t fúrja rajtunk keresztül, és ezen keresztül lehet, hogy ez nekünk pillanatnyilag jó, de ugye te is fölemelted a zászlót azon keresztül, hogy hát ugye Brüsszel belépett, és azt mondta, hogy vizsgáljuk csak meg, hogy sikerült ilyen nagy offenzívát elérni az elektromos autók piacán. Tehát akkor ez most ilyen Jánusz arcú nekem
abszolút,
innen nézve.
Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy ezt az egészet elcseszték valamikor 6-8 évvel ezelőtt, amikor minden tojást egy kosárba rakva azt gondolták, hogy az elektromobilitás az egyetlen szent és üdvözítő út az EU iparának, amire most már rájöttek, hogy hát ez bizony nem jó, mert hogy ez alapvetően ugye nem a mi kezünkben van. És akkor erre hoztam nektek kérdésedre Gábor Steingartnak a
2035 visszavonásáról cikkezett a Druszánk.
Így van. Méghozzá egy elég erős mondata volt, amit én egyébként évek óta hangoztatok. Aki ezt megszavazta az Európai Parlamentben, az Kína hasznos idiótája. Nem én mondtam, illetve én korábban mondtam, ezt most nem én mondtam. Jó, ez azért nagyon érdekes.
De eljött az ébredés?
Nekem úgy tűnik, mert ez...
Na jó, de egy újságíró, azt meg mindig el szokták mondani, hogy az újságírók megbízhatatlan emberek, és persze, hagyjuk
ő már. Azért nem egy akármilyen újságíró, tehát ami szerintem így a német politikában, vagy gondolatiságban, akár így még az EU részéről is éppen egy ilyen irányadó széljárás, azt ő az úgy általában elég jól szokta érezni. Uh-huh. Tehát ő tényleg egy fontos gazdasági újságíró, nem egy ilyen himi-humi.
Tehát olyan, akárki. Mint a Fabrizio Romano a futball átigazolások kapcsán, ugye?
Gábor, te érted ezt? Vagy én se értem. Nem,
ez egy kicsit meredek.
De figyeljetek, ha nem olvastam sportíreket, nem fogunk tudni egy csónakban evezni. Mindig ezt olvasom, amikor egy kijön, hogy Szoboszlai hova igazol, meg hogy a Vinicius Junior, azt mindig Fabrizio Romanóra hivatkozva szokta megérni a világ sajtó.
Szerintem még innen haladjunk tovább egy mellékvágányon valamerre, és akkor ki tudja, hova jutunk
el. Na, hát ez mindig ilyen spontán beszélgetéseknek a szépsége. Szóval az a lényeg, hogy...
Na most például, miről beszélünk? Mi ez a 2035? Tehát ez a villanymánia, és akkor ez hogy jön a kínai gyártók elleni harc?
Tényleg 10 éve erről beszélünk itt majdnem minden csütörtök reggel. Az a helyzet, hogy 2035-ös Európai Uniós belső égésű tiltás az alapvetően és eszenciálisan ellenkezik az európai ipar érdekeivel. Uh-huh. Nem az ellenkezik, hogy fektessünk ebbe rengeteg pénzt, meg nem az ellenkezik, hogy hozzuk fel a villanytudásunkat, amivel le vagyunk maradva. Ez abszolút valid, teljesen, csak ezt nem azzal az eszközzel lehet elérni, hogy elfűrészeljük azt a lábat, amiből élünk, vagy amin állunk, vagy nem is tudom, milyen képzavarra éljek itt. Na, és ami különösen változott, és ezt akartam nektek ide elhozni, hogy amíg eddig kórusban az egész nyugati sajtó azt mondta, hogy már pedig ugye, zöld progresszív gondolat alapján csak is kizárólag a villanyautó az, amiben fektetni lehet, most olyan, mint hogy hirtelen rájöttek volna arra, ami eddig is ugyanígy volt, hogyha ezt csináljuk, akkor ez kizárólagosan Kínának kedvez.
Képzeld el, olvastam egy autóipari szakcikket.
Na.
Képzeld el, ez is megtörtént. Mellett? A foci mellett. Után, vagy helyett, közben. Nem tudom. Na a lényeg az, hogy és ez ütötte meg a szememet, hogy a Mercedesnek van egy koncepció autója, ami teszteltek, például most legutóbb Szaúd-Arábiában, és 1000 kilométert ment egy töltéssel. Mm? Tehát akkor nem úgy tűnik, mintha így le lennénk maradva ebbe az elektromobilitásban. Ha most ezek után, miután csiliárdokat ráköltöttek egy ilyen jellegű gépjármű megalkotására, most megint lehúzzuk a 2035-öt, az megint bajt okozhat, mert azt szokták mondani, hogy nem baj, ha hülyeséget csinálunk a gazdaságban egész addig, amíg következetesek vagyunk. Tehát ez szerintem még rosszabb is, hogy most akkor meghatároztunk valamit, aztán visszatáncolunk, mert ebben itt ugye több éves fejlesztéseket kell akkor át.
Erről is beszélünk itt több éve, hogy ugye van egy pont, amit hogyha meghaladunk, akkor onnantól már, hogyha visszacsináljuk, akkor lehet, hogy nagyobb gondot okozunk, mint hogyha végig kitartunk ugyanemellett a gondolat mellett. Ugye itt az van, hogy nincsen mindenkinek végtelen számú tölténye lövöldözni bele a gazdaságba a pénzt, hanem ugye ezeket a eurósok 10 milliárdokban mérhető befektetéseket, ezeket előbb-utóbb vissza kell hozni. És ugye itt van ez a dilemma, hogy ha ténylegesen komolyan gondoljuk ezt a decoupling dolgot, és megpróbáljuk egy kicsit függetleníteni magunkat Kínától, akkor nem maradhatunk tovább ezen a vágányon.
Nem késő-e ez az ébredés most kimaradottan a kínaiak szerepére? Tehát a kínaiak most ezt a harcot már úgy tűnik, hogy megnyerték. Tehát úgy tűnik, hogy az ébredés akkor van. Vagy nem nyerték meg? Vagy ezt nem jelenthetjük ki, hogy a kínai elektromos autógyártás lenyomta nyugatit, mint a bélyeget?
Ez egy ilyen, tehát az a kérdés, hogy honnan nézzük okozati szempontból. Én azt gondolom, hogy a kínaiaknak a saját piacukon történő ébredése és a nyugati gyártóknak a kiszorítása az egy olyan dolog volt, ami így is úgy is megtörtént volna, ezt akartam mondani. Tehát így is úgy is bekövetkezett volna, ezt a szót kerestem. Most a kérdés az, hogy ugyanez bekövetkezik-e a saját piacunkon? És én azt gondolom, hogy ha nincs ez a 2035-ös tiltás, akkor nem következik be, akkor egy konkurens lesz a sok közül. Ha viszont ráterelünk mindent arra, hogy csak és kizárólag a villany, akkor az a helyzet, hogy akkor nagyon nehéz dolgunk lesz, mert ugye mindennek a végső mozgatói azért azok Kínában ülnek, hogyha a nyersanyag és a termelési láncot nézzük. Szóval olyan, mint hogy erre rájöttek
volna. Tehát most
volna.
Indul a folyamat, hogy kihátráljon ebből, vagy változtasson az európai
döntéshozatal. Hát itt német gazdasági sajtót olvasva, azért elég erősen abba az irányba megyünk, ami eddig nagyon nem így volt, hogy csináljuk ezt vissza.
Nem nincs ez későn?
Szerintem igen, tehát szerintem már mindegy.
Erről beszélünk az elmúlt pár
percben. Ilyen szempontból ez már valahol lefutott. Közben
hát de akkor meg mi értelme? Ezért mondtam azt, amit az előbb mondtam, hogy akkor tartsunk ki a hülyeség mellett köröm szakadtáig, mert hát ha abból még valami jó kis.
De pillanat, és akkor az zöld szempontokat most a kasútba vágtuk, akkor most akkor klíma annyi, vagy akkor ezt lehet úgy is, hogy még arra figyelünk.
A zöld szempontokat mindig úgy lehet keretezni, hogy éppen a gazdaságunknak ez jó vagy nem jó. Tehát ezeket én kicsit ilyen elterülő kérdéseknek érzem. Tehát ma kijön az egyik, mert ma kijön az egyik tanulmány, hogy ez a zöld, aztán kijön a másik tanulmány, hogy az a zöld.
Hát fogadjuk el, hogy van egy klímaváltozás, meg kéne állítani.
Gábor, nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy akkor, amikor ezt elfogadtuk, akkor 15 éven vagy 20 éven keresztül az volt éppen a zöld, hogy dízel csinálunk mindenbe. Ami ugyanekkor a tév út volt. Mert akkor éppen azt fogadtuk el, hogy ez fogja megmenteni a bolygót, hogy a kis autóba is szükségtelenül és hülye módon halálra bonyolított dízelmotorokat.
Jó, tehát ez nem bonyolult, hogy kevesebb kibocsátás kell, tehát szerintem
az nem bonyolult.
A tudomány állása változik, de hogy ez mondjuk elég
sem bonyolult, hogy az iparra rá lehet bízni bizonyos dolgokat, bizonyos szabályozók mentén. Azt nem kell megmondani, hogy mit kell csinálnod, azt kell megmondani, mármint, hogy hogy kell csinálnod, bocsánat, azt kell megmondani, hogy mit kell elérned. Szerintem ez nem bonyolult. Ugyanígy.
És akkor szerinted hogy lehetne csinálni, hogy mi lenne az optimális, mármint ami zöldül is?
Technológiáknak.
Úgy, hogy nem áldozok fel az európai part, mondjuk,
hát
hanem mondjuk
ez, oda a kínaiaknak. Ez, hogy egyszerűen hagyjuk ezt az egészet egy picit a saját maga medrében menni, mert különben egyébként kontraproduktív dolgok fognak kijönni, ahogy ki is jöttek. 2,5 tonnás villanysuvok, hogy nem kell senkinek használtan. Ez nem az a része a dolgoknak, amit szerintem jól szabályoztunk. Uh-huh. Ha jól szabályoztunk volna valamit, akkor például hoztunk volna felső súlykorlátot. Sokkal értelmesebb dolog azt mondani, hogy már pedig 1,5 tonna fölött, de lehet, hogy még ez alá is lehetne vinni, de mondjuk fogadjuk el, hogy 1,5 tonnánál meghúzzuk az adózási határt, és azt mondjuk, hogy aki ennél nehezebb autót csinál, hétköznapi közlekedés, az fizessen orvérzésig, és akkor meggondoljuk, hogy ki akar súvot venni magának 2,5 tonnás villanyautóként, mert semmi értelme. Nyersanyagot így lehetne spórolni. És akkor azt lehetne mondani, hogy igen, ezen a keretrendszeren belül megvan a villanynak a létjogosultsága, mert agglomerációs közlekedésbe, meg városi közlekedésbe továbbra is ez a legjobb. Ebben lemaradásunk van. Foglalkozzunk vele. Nem az autókban van lemaradásunk, mert egyébként ez egy elég lényeges kérdés, tehát nem arról van szó, hogy a termék nem jó. Abban van lemaradásunk, hogy az ehhez biztosítandó erőforrásokat sajnos későn kezdtük el kiépíteni magunknak. Nagyon nehéz azért egy állami tervgazdasággal, ami 20 éves meg 30 éves távlatokban gondolkodik, versenyezni egy szabadjára engedett gazdasággal.
Maci, szerinted milyen miniszter legyen a Várkonyi? Környezetvédelmi vagy ipari?
Semmilyen.
Én szeretném, hogyha a ügyminiszteri posztot átvenné. Én lennék a vezérkari főnöke ugyanis. Biztos barha jó tankokat bírna gyártani.
De nem villany tankokat. Környezetvédelmi szempontból lényeges.
Figyelj, igen. Ha olyan lenne a szabályozás, akkor
rákényszerülhetnél. Mégis már elég nehéz.
Igen, napelemmel töltött. Miért ne?
Na, annyit még azért gyorsan elmondok, hogy ez lett volna az alapvető lényeg a mai reggeli adásnak, hogy az első negyedéves eredményeket valamennyire tárgyaljuk ki, de ez nem annyira jött össze. Az a helyzet, hogy 3 fontos európai autógyártó, vagy legalábbis részben európai autógyártó az egyik esetben gyengébb negyedéves számokat és eredményeket jelentett, és mind a 3-nak egyébként elég jelentősen megsínlette a részvényárfolyama. A VW Concernről beszélünk itt az egyik oldalon, a Mercedesről, illetve a Stellantisról, arról a Stellantisról, aki messze a legtöbb pénzt kereste tavaly, 18 milliárd eurós eredményt tudtak maguknak, tehát messze, marzsban is, meg eredményben is messze-messze legjobbak. Az a helyzet, hogy a Mercedesnél látszik igazán, hogy most tornyosultak azok a problémák, amikről itt az elmúlt években lehetett sokat hallani és látni. Egyrészt ugye a kínai üzletág az nem annyira jól megy, mert Kínába nem annyira fogadták jól azokat a villanyautókat, amiket ők csináltak. Nem azért, mert nem jók, hanem azért, mert nem azokat az igényeket követik le, amiket a kínai vásárló támaszt egy villanyautó iránt.
Hát az hiba.
Hát az hiba. Van modellváltási problémájuk, van szállítási problémájuk, van költségstruktúra problémájuk, és így ebből bizony az lett, hogy 503 ezer autó helyett 462 ezer autót szállítottak le, hogyha az előző egy, tehát az előző éves első negyedévvel hasonlítjuk össze a dolgot.
Hullottak is a fejek?
Hát egyelőre még nem, amit egyébként
nem elegedjetek értek vele, mert lepergett a műsoridő, csak mondom.
Jó, annyit elmondok még gyorsan, Volkswagennél is hasonló a helyzet, tehát ott is egy erős, több mint 20% fölötti eredmény csökkenés látható. Ott leginkább egyébként az Audival van nagy dráma, leginkább azért, mert még a Volkswagennél is gyengébb a marzs éppenséggel most, ami azért...
Ízlelgessük ezt egy kicsit.
Híresen rossz, tehát a Volkswagen az, ami ugye a hátán húzza a koncern többi részét. Az Audinál meg ez a helyzet, hogy nem tudnak nagy dízel és nagy benzinmotorokat szállítani éppen egy csomó autójukba, ami ugye pont azokat a modelleket jelenteni, ahol ténylegesen lehet pénzt keresni, szóval ott nagy problémák vannak éppen. A Stellantisnál meg szintén az a helyzet, hogy eladási problémáik vannak az észak-amerikai piacon, modellváltás gondok vannak, és nagyon nem mennek a villanyautóik éppen.
Oké, köszönjük szépen. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő járt nálunk, és váltott pengét Ács Gáborral. Folytatása következik.
Jövő héten ugyanígy, sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Most jön Czóler Andi a hírekkel, aztán egy másik gazdasági bukfencről fogunk beszámolni, mert úgy tűnik, hogy a VR szemüvegek a jövő nagy ígéreteként lettek beharangozva, csak épp nem veszi őket senki. Hallgat csak majd utánunk, mármint a hírek után.